A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, bárcsak tudnánk úgy emelni a szívünket hozzád, ahogy Te szívedet a Te egyszülött fiadban lehoztad ide a földre. Háladással emlékezünk arra a kegyelemre, amiből élünk, ami drága, mindennél drágább áron szereztél nékünk. Szeretnénk válaszul életünket odaadni néked, hála áldozatul. Úgy emelni hozzád, mint akinek teljes jogod van, hogy rendelkezz minden érzésünk, gondolatunk, szándékunk, döntésünk felett. És mint akik meggyőződtünk, hogy az lesz nekünk is jó, javunkra és üdvösségünkre, ha kezedbe adjuk az életünket. Hiszen Te vagy egyedül, aki hatalmas vagy azt megtartani, és aki kész is vagy azt megtartani. Bocsáss meg, kérünk, sok önállóságunkat, sok tőled elszakadó függetlenkedésünket. Te előtted is szégyenkezünk, de magunk előtt is valljuk, csak sebeket, fájdalmakat, kudarcokat szereztünk nélküled magunknak. Segíts erre is visszaemlékezni, hogy hátunk mögé tudjuk vetni azt, ami eddig olyan nagyszerű, fontos, kedves volt nekünk. És előre tudjunk nézni, Te rád, aki előttünk jársz, igéd és lelked világosságával, Te rád, aki tudjuk, hogy helyet készítesz számunkra a mennyei országban. Vondd oda a figyelmünket, tekintetünket, és add, hogy ebben a kegyelemben elégedetten, biztonságban és hálaadásban járjunk. Add ezt, kérünk, a Te ígéd és szent lelked által elénk és éd a szívünkbe, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten ígéje szól hozzánk, testvéreim, a Királyok második könyve, 5. fejezetének 3 verséből. A Királyok második könyve, 5. fejezetének 3 versében. Így olvassuk Isten ígéjét. És Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Szíriát. És az a férfi vitéz hős, de bélpoklos volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kislányt vittek el fogjul, és ez Naamán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának, vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. Kedves testvéreim, hadd kezdjem egy ilyen kis bölcsességgel, amiből sokat összegyűjtögettem már életemben. A lelki életben, a hit dolgában nem az igazán fontos, hogy hol tartunk, hanem az, hogy merre tartunk. Mert az Úrhoz nagyon közelről és egy pillanat alatt nagyon távolra lehet bukni. És ő a legnagyobb mélységből is azonnal magához tud emelni, ölelni, ha feléje fordultunk és nem neki háttal. Hát ezért az irány nagyon fontos, amerre az életünk fordul, és erre két nagyon ellenkező példát olvastunk most az ígében. Olvastunk valakiről, aki nagyon fent volt. Mai divatos kifejezésre egy igazi sikerember. Mert ma ugye azzal mérnek mindenkit, hogy mit ért el eddig, elsősorban anyagiakban, másrészt népszerűségben. Ki a igazán sikeres? Hát akiről olvastunk, az volt. Először is nagyon magas rangú ember volt, fővezér. Ez akkor is úgy volt bizony, mint manapság, hogy ha királyság államformájában él egy ország, a király inkább olyan dísz. Különösen katonai dolgokban egyértelműen a fővezér a szakember, aki felülbírálhatja a királynak a szándékait is. Az ősmagyarságot kutatók hasonló rendet fedezgetnek fel, hogy volt Kende és volt Gyula, az egyik egy olyan szakrális nemzetségféle volt, a másik pedig az igazi szakértő hadvezér. Hát azt ugye nem osztogatják egyszerűen azt a rangot. És az ókori világban sem mindig származás döntötte el, hanem lent kellett kezdeni, és emelkedni a ranglétrán. Ahogy Napóleon mondta, hogy nála minden közkatona a tarsójába hordja a magsavotot. Alig, hanem a Naamán is lejjebb kezdte, és aztán följebb. Milyen nagyszerű dolog. Hányan próbálják ugyanezt az utat járni ma is? Hát nem csak katonaságnál természetesen. Minden kisdiák osztályról osztályra akar emelkedni. Milyen nagyszerű, amikor az évvégi bizonyítványba beírják, hogy felsőbb osztályba léphet. Aki valamilyen hivatalba, közigazgatásba dolgozik, bocsánat a kifejezés, de a szamár létrát emlegeti, amin ugye előbbre lehet jutni. Mai világban van még egy ilyen lista, a bankbetéteké, a bevallott vagy nem bevallott vagyonoké, hogy milliója vagy milliárdja van forintba, vagy euró, vagy dollárba, nagyszerűen összetudják hasonlítani egymással magukat az emberek. Hát ez csak ugyan fent volt a csúcsa. De valami nagyon jót hozzátesz az ége, hogy egy megbecsült ember volt. Tehát nem csak rangja volt, hanem tekintélye is. Valamikor újszövetség professzorunk ezzel biztatgatott minket, hogy vigyázzanak kérem, sose a tisztségük szerezzen tiszteletet maguknak, hanem maguk szerezzenek tiszteletet a tisztségüknek. Hát ez úgy látszik, nem csak magasrangú, de egy elismert ember volt. Hadd hozzak erre egy nagyon fontos példát, Kálvin János atyánkat, akiről ugyan ma is úgy tanítják a középiskolás történelemkönyvben, hogy Genf diktátora lett. Annyira nem volt diktátor a Genfnek, testvérén, még csak állampolgársága sem volt. Ő, mint francia menekült státusban tartózkodott Genfben, és semmiféle hatósági végzésben nem volt beleszólása, csak hozzászólása, és tekintélye. Nem kellett őt meghallgatni, de meg szokták hallgatni. Hát testvéreim, ez az igazi, azt hiszem, mikor valakinek nincs is rangja, de úgy hallják a szavát, úgy nézik az életét, hogy tekintélye támad. Hiszen minden egyház kerületben most valaki mozgalmat indított, hogy legyen egy ilyen állás, hogy a lelki pásztorok lelki gondozója. Volt valamikor 10 éve hunyt el egy nagyon kedves atyánkfia, akinek erre aztán semmi hivatala megbízatása nem volt, de oda-oda ment a lelki pásztorokhoz, elkezdett beszélgetni, kérdezgetni, tanácsolni, és megfogadták a szavát. Na hát, testvéreim, ennek az embernek ez is megvolt. És én remélem, hogy itt sokan kívánják ezt a helyzetet, hogy ne a bankbetétem meg, ne a származásom után becsüljenek nekem magamért, aki vagyok. Ehhez nagyon hozzátartozik, majdnem a feltétele, az, amit ugyancsak látunk ennek a Naamánnak az életében, hogy eredményes volt. Általa szabadította meg az Szíriát. Tehát nyilván legalább egyszer, de talán többször is, győzelmes hadjáratokat vezetett. Tehát nem kitalált tekintélye, hanem megszerzett tekintélye volt. Ez különösen pedagógus testvérek értik nagyon jól. Hogy az, hogy a dobogón vagy a tanári asztalnál van valaki, az még nem tekintély. Azt ki kell érdemelni, meg kell szerezni a gyerekek részéről. És így van ez családon belül is, így van munkahelyen belül is. Fel kell mutatni valamit, teljesíteni kell valamit, amit nem lehet letagadni, amit el kell ismerni. Istennek sok áldott gyermeke járt már így, hogy éppen a hite miatt hátratolták, és ő ott a maga csendességébe olyan munkákat végzett, úgy forgolódott, hogy egyszerűen csak elkezdtek felfigyelni rá. És előfordult, hogy egy szállodai portást megválasztottak egyházkerületi főgondnoknak. Ez mind megvolt ennek a Naamának, testvérjén. Hát igazán nagyszerű helyzet, igazán sikerember, amit egy pillanat alatt agyonvágott egy felismerés, hogy hát ez bélpoklos. Nem akarom ezt részletezni, biztos mindenki jól ismeri, csak a lényeget szeretném mondani, hogy mivel akkor még gyógyíthatatlan, és nem tudták, mennyire fertőző betegség, ezért elkülönítették. A társadalom ilyetten kivetette magából a leprásokat, mindenki rettegett attól, hogy ő is megkapja. Hát akkor lehetett rangja, lehetett tekintélye, lehetett becsülete, egyszerűen senki lett. A csúcsról zuhant le az alapra. Hát én azt hiszem, hogy a fasori gyülekezetbe csak emlékezni kell, nem bizonygatni, hogy olyan 41 néhány évvel ezelőtt hányan voltak itt a gyülekezet tagjai, akik megbecsült, sikeres gyülekezet aktív tagjai voltak, és egyszer csak kaptak egy papírt, hogy hónap után jön a teherautó, és viszi ide vagy oda az ország különböző sarkaiba. Nagyon kicsibe, csak a személyes kapcsolat miatt mondom, hogy Kántor testvérünknek az édesapjával táboroztunk egyszer együtt 1957-ben, három pesti gyülekezet ifjúsága. Hát ragyogtam, ifjú titán voltam, és akkor oda jött utánam egy kis cédula, az egyház kerületi hivatal utasítása, hogy másnap jelentkezzem új szolgálati helyemen. Hát hála Istennek szabadszállásom. De ott biztos úgy éreztem, hogy most kihúzták a szőnyeget a lábam alól. Testvéreim, ennek mindenki ki van téve. Akár a Naamánhoz nagyon hasonló módon, hogy egyszer csak valahol valami keményedést érez a testében, és az orvos elkezd köndörfalazni. Vagy egyszer csak kiderül, hogy a bankbetétjét elsikasztották. Vagy valamilyen vállalkozásba tönkrement. Hát ennek mindenki teljesen kivéve hamis biztonságérzetbe ringatja magát a legtöbb ember, pedig állandóan ilyen vulkán fölött lépeget, minden pillanatban lezuhanhat oda. De most itt valamit hozzá kell tenni. Hogy a leprát, a bélpoklosságot az Ószövetség nem betegségnek, hanem tisztátalanságnak minősítette. És nem orvosi kezelésre utasította azokat, akiken a tünetek megjelentek, hanem a papokhoz. Azoknak kellett megállapítani a betegség meglétét, és nagyon-nagyon ritka esetben az elmúltát. Tehát nem egészségügyi probléma volt ez, hanem Isten tetszésének vagy nem tetszésének a jele. Átoknak tartották, és a tisztátalan ember nem közelíthetett sem a pusztai vándorlás idején a szent sátorhoz, sem a letelepedés templomépítés után a szentélyhez. Testvérem, itt lesz kényessé a téma. Mert minden lehet jó, és nagyon jó lehet az egyházi kapcsolat is. Megkereszteltek, konfirmáltam, hittanra jártam, gyülekezeti tag vagyok, aktív vagyok, adakozok, részt veszek ebbe, abba. Mi vajon Istennek a véleménye róla? Tudjátok, testvérem, hogy a hit az egy nagyon belül hordozott valami. Azt ugyanúgy meg lehet játszani, bár nincs ott, mint ahogy titokban lehet féltünkbe, félszegségbe hordozni, ha ott van. Tehát mi egymásról ezt soha nem tudjuk megállapítani. De hát a mindenható Isten. Bizony, ő sokat leszállított már a magas lóról, akik nagyon meg voltak elégedve nem csak a helyzetükkel, önmagukkal is. Ahogy itt a Naamáról van szó, hogy ő nem akárki volt, vitéz, hős volt, tehát a jelleme is kiváló volt, csak akkor egyszer kiderül, hogy de ezzel Istenhez oda nem jut. Hát ezt a Biblia legtöbbször bűnnek nevezi, és ezt ne keverje össze senki a bűnözéssel, Nem arról van szó, hogy bárki ember elítélhetne, vagy letartóztathatnának cselekedeteinkét. Egyszerűen Istenhez nem jutunk el. Annyira elég jó mindenki, hogy a gyülekezet megbecsült tagja legyen. De a mennyei norma, amiről tegnap is emlegettem, hogy lehetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, az még nagyon messze fölöttünk van. És erre rádöbbenni van olyan lesújtó, mint egy ilyen betegséget találni magunkban. Hát testvéreim, úgy látszik a Naamán útja mégsem jó út. Mégsem a siker ember boldog, valami mindig közbe jön. Emlékezzetek a kánai mennyegző történetére. Mennyegző. De a német azt mondja, hogy Hochzeit, az ember életének a csúcsa. Csak egyszer kiderül, hogy nincs bor, elfogyott a bor. És egyszer vége lett, és visszájára fordul minden. Na hát, Isten lehet, hogy ezt megteszi, most is némelyekkel, hogy de hiszen én mégse vagyok elég, hogy Istenhez eljussak. Ez nagyon lesújtó dolog, tudom, mert én is átmentem rajta. De most nézzük a másik végét a dolognak, ami lentről indul, egy kislányról van szó, aki hát önmagában koránál neménél fogva is egy veszélyeztetett, kiszolgáltatott személy. Tudjátok, hogy manapság azért még nem is olyan nagyon kis lányokat se engedünk ki szívesen este az utcára. Annyiféle veszély van. De nem csak általában, ezt egy speciális veszély is elkapta, egy szíriai kommandó. Vagy földerítés, vagy egyenes rablás céljából beszáguldott Izraelbe, hogy ez az utcán játszott, vagy a ház előtt, vagy segített, nem tudni, de valaki fölkapta a nyergébe, és rohant vele vissza Szíriába a rabszolgapiacra. Hát ugye itt a legalsó, a mélyponton van az illető. És Izraelbe nem volt rabszolgaság, tehát még ha szegény gyerek volt is, de szabad volt, most eladták, hogy rabszolga legyen egy pogány katonatisztnél. Még lehetne mondani, hogy hát egész jó hely egy katonatiszt feleségnek szolgálni. Mi nagyon nehezen tudjuk elképzelni ennek a lelki súlyát, hogy egy pogánynak szolgáljon egy Ábrahám magva. Mert sokféleképpen lehet Izrael nemzetéről gondolkozni, testvéreim. A messze lakókról is, meg a köztünk lakókról is. De szeretnék valamit mindenki figyelmébe ajánlani. Nem lehet kiradozni Bibliából, hogy ők Isten választott népe. Mózes kereken megmondta nekik, hogy nem az ő, hogy megérdemelték, nem azért szeretett titeket az Úr, hogy ti minden népnél többen volnátok, hiszen mindenkinél kevesebben vagytok, hanem mivel szeretett. Na, azért szerette őket, mert szerette őket. És Istennek ezzel a logikájával mi nem tudunk szembeszállni. Most, ami látszik rajtuk, az, hogy ők nem csak egy nép, nem csak egy vallás, hanem egy rokonság is. Hiszen ők mind Ábrahám magva, így tartják számon magukat és egymást. És most egy ilyen Ábrahám kicsi drága magva, ott találja magát egy pogány embernél, akit ő lepra nélkül is tisztátalannak tart, mert bálványimádó pogány. És ő a szabad, ő az Ábrahám magva szolgál annak a pogánynak. Hát azt hiszem, legalább annyi oka lehetett a kétségbeesésre, mint Naamánnak. Hiszen nem nagyon magasról indult, de azért lejjebb-lejjebb ment a legvégére. Most itt a nagyszerű testvéreim, hogy ennek a kislánynak volt egy kettős titka. Az egyik inkább az ismeret vonalán volt, tudta, hogy Samáriában van egy próféta. Olyan próféta, aki Isten embere, és akiben van olyan mennyei erő, hogy meg tudná gyógyítani ezt a leprás Naamánt. Hát ez egy nagy titok, testvéreim. hogy nem az egészségügyi, gazdasági, katonai erők uralkodnak, hanem a mennyek uralkodnak. Jézus Krisztus azzal ment föl a mennybe, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Az egész világ tagadja, egyszer valaki kicsapott segédlelkész lévén, összeakadt az utcán a megyei állami egyházügyi előadóval. És az megszólította, biztatgatta, hogy ha így meg úgy nyilatkozik, akkor még jobbra fordulhat a sorsa. És ő azt találta mondani, hogy előadó, az egyházi életnek más törvényszerűségei vannak. És erre az legyintett egy nagyot, hogy itt egyetlen törvényszerűség van államban és egyházban, a pénz. Na hát, nagyon nagy dolog elfogadni, hogy nem a pénz, és nem a hatalom. Látjátok, testvéreim, az ország élt 40 évig a hatalom bűveletében. Most 11 éve él a gazdagság bűveletében, még akkor is, ha előtt egyelőre csak a gazdagság vágyának a bűveletében, de tartja annyira a hatalmában ez is az ember lelkét, mint amaz volt. Csak ha valakinek van egy ilyen titka, hogy az a názáreti Jézus, akiről annyi történet van a Bibliában, ő mégse egy szerencsétlen elbukott vallásalapítóval volt, vagy nem egy félre sikerült forradalmár volt, hanem ő Isten fia volt. És hogy az ő kereszt halála, az nem az ügyének az elbukása volt, hanem a legnagyobb győzelme, mert ezzel szabadított, vett, váltott ki minket az ítéletből, a megérdemelt kárhozatból. Az ennek a titoknak a birtokában máshogy gondolkozik, és máshogy él. Mert itt jön ennek a kislánynak a másik titka. Ez sokkal inkább érzelmi, mint ismereti. Az, hogy ő segíthet ezen a tisztátalan, kétszeresen tisztátalan Naamánon. Hogy ő nem titokba dörzsöli a kezét, hogy jaj, de jó, az Isten megbüntette ezt a disznófogányt, hanem megsajnálhatja, és a szabadulás útját megmutathatja neki. Megvallom, testvéreim, engem ez annyira meghatott egyszer, hogy még valahogy rímekbe is próbáltam foglalni, valahogy így, hogy Naamán házában kis zsidó lány, tedd el s vedd elé cseléd, a házban semmi sem tiéd, annyiba se vesznek, mintha ölbeli kiskutya volnál. Könnyed peregni sűrűn szokott, korán jutottál ide, kis árva, alig emlékszel szülőhazádra, megértő lehetsz hát most, hogy szép úrnőt zokog. Négy szó dobog most kis szívedben, talán kigéne kiáltani, szűnnének úrnőt sirámai, ha megtudná ő meg férje is, van egy próféta Izraelben. Tudom, hogy riaszt a veszély, kiszíthatnának, nevetnének, nem jár szabad szó rabcselédnek, de segíthetsz egy nagy betegen. Eredj hát, állj elő, beszélj, mert ez a kislány beszélt. Csak ugyan ki volt téve annak, hogy rövid úton elhallgattatják, de még azt a kockázatot is vállalta, csak hogy örömet, örömhírt terjesszen. És tudom, testvérem, hogy itt sokan vannak, akik ismerik ezt a titkot, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Őhozzájuk most nagyon szól ez a kislány, ez a rabszolga kislány. Segíthettek nagyon sok keserű szíven, botladozó életen, sok reménytelen életen, ha elmondjátok, hogy van egy szabadító. Van egy megváltó, aki föl tud emelni a legmélyebb pontról is, akár a társadalmi ranglétre legaljáról, mint rabszolgát, akár a bukott, összetört élet mélységű, mint egy leprást, föl tud emelni, igazi belső gyógyítást tud adni. Testvéreim, ahogy az elején mondtam, az irány számít, merre tartunk. Még lefelé, vagy már legalább a nézésetek elindult fölfelé, hogy igen, én fölfelé nézek a keresztre, és elfogadom, hogy ő ott elintézte az életemet. Ő ott érettem olyan árat fizetett, ami örökre elég, hogy gazdagon vagy szegényen, egészségesen vagy betegen, szabad vagy szolgai állapotban, békességgel, elégedettséggel és hálaadással éljek Isten előtt. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Ma este az orgonajátéktól el kell tekintenünk. Hálát adunk neked, mindenható Isten, nem idegen és nem ellenség vagy, hanem szóltál most is, és jót mondottál nekünk. Hálát adunk, hogy te nem az életünk összetörését akarod, nem a vesztünket, örökkárhozatunkat akarod, hanem csodálatos nagy munkát végeztél, áldozatot hoztál azért, hogy gyógyulásunk, szabadulásunk legyen. Megvalljuk előtted, hogy annyi mindenért törekedtünk, annyi minden felé fordultunk arccal, amitől boldogságot vártunk, amit olyan biztosnak láttunk, annyira kerestük a vagyont, az emberek közti elismerést, sikert, annyira kerestük a méltóságot, a rangot, és bizony már nagyon sokat sérültünk ezekben. És abban is gyengék vagyunk, hogy nem is kellett a földig leomlani. A fal egy kis repedésétől már kétségbe tudtunk esni. Hálát adunk neked, hogy megsemmisülésig nem engedtél. Hálát adunk, hogyha lefelé tartott is sokszor az útunk, az egészségünk, az anyagi helyzetünk, méltóságunk, még rabszolgának se engedtél tenni. Még büntető táborba, börtönbe se juttattál. Annyira kikímélted a mi életünket, láttad, milyen erőtelen. De még inkább hálát adunk a szabadító örömhíréért, hogy van nem csak proféta, de van megváltó. Van kegyelem te nálad. Ó, segíts hát, hogy meglagadjuk ezt. Hogy ezt tartsuk fontosnak, hogy enélkül ne tudjunk nyugodni még éjszakai álmunkba se, és ezzel olyan békességet találjunk, amivel semmi nyomorúság, teher, csalódás nem ér fel, amit nem vehet el tőlünk se halál, se élet, semmi más teremtmény. Kérünk azért, mennyei atyánk, hadd szólítsunk így, erősítsd meg szívünkben ezt a bizonyosságot, nekünk megváltó Urunk van, és ezért okunk van az örvendezésre és a hálaadásra te előtted. Add, hogy ez az örömhír úgy átjárja szívünket, gondolkozásunkat, hogy ne is tudjon mennünk megmaradni, kicsorduljon a szívünkből a szánkon át, és tudjunk azoknak is örömhírt hirdetni, akikről eddig úgy éreztük, hogy nem érdemlik, vagy úgy láttuk, hogy nem érdekli őket, akik másfelé fordultak, ó, kérünk, tégy álhatatos hivogatókká, emberhalászokká minket, hogy szaporíthasd a gyülekezetet naponként az üdvözülőkkel. Kezd el velünk, és folytasd általunk is, a te élő ígéd által szüntelen, hogy majd sokan örvendezünk ott, ahol se betegség, se szolgaság nem lesz. Te leszel minden mindenekben. Hallgass meg kegyelmedből, Atyánk, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké.